Én akkor szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van eddig, és először is egy üdvözletet hadd adjak át Kolocsai Tamásnak az üdvözletét, aki üdvözli a kis csapatot, többen ismerik, nem ismeretlen az önök számára, úgyhogy majd lesz előadó, reméljük ősszel. Most a tavaszi folytatásban nem tudott időpontot adni, őnekik is ott Veszprém megyében több helyszínen, 7 helyszínen folynak a sorozatok még. Ajka, Balatonfüred, Veszprém, Szentgál, Várpalota, Zirc, meg mi, még nem is tudom. Szóval ott folynak sorozataik. Bibliai Szabad Egyetem tábor így kimondottan ott nem lesz, hanem ugye most a programban van ilyen Bibliai Szabad Egyetem tábor Bózsván, meg Lellén van egy ilyen központilag, ugye az ország több pontjáról a Szabad Egyetem hallgatók, hogy részt tudjanak venni. Tehát így lesz. Igen, hát ott az emblémben, az egy... Úgyhogy érdemes elmenni. Szeretném elmondani, hogy viszont a kis meghívó, ha valakinek még nincs ott a kijáratnál, rendelkezésre lehet vinni barátnak, ismerősnek, postaládába, lakókörnyezetbe, ahol gondoljuk, nyugodtan lehet terjeszteni. És hát a kis proféták, ahogy be is harangoztam, tehát ez lesz a téma. Ugye nem mind a 12 kis profétáról lesz szó, mert hát akkor még itt nyáron is lennénk, de hát azért inkább kiválogattunk belőlük olyanokat, amelyek úgy lényegesebbek. Ugye Jónás könyvét pedig azért is hagytuk ki, mert arról meg múlt évben volt szó. Ha valaki emlékszik a múlt évi tavaszi szemeszterre, akkor pont, és épp Tamás beszélt róla Jónás könyvéről, úgyhogy azt meg nem akartuk ismételni. De a többi az így meg lesz említve. Nem sorba, tehát nem a bibliai sorrendbe, hanem ahogy az előadók éppen ráértek, és kiválasztották a számukra legszimpatikusabb könyvet, tehát így fogunk majd sorba menni. És hadd mondjam el, hogy ugye pénteken, most munkaszünet is a péntek, és így a Biblia kör elmarad. Tehát ha valaki jár, jött volna, akkor mondanám, hogy most nem leszünk, hanem majd utána héten folytatjuk János evangéliumát a 9. fejezettel. Hát ennyi kis hirdetés után, akkor egy picit ismételjünk, és menjünk vissza ide a Jelenések könyvének az angyali üzeneteihez. Ugye 3 angyalnak az üzenetét láttuk eddig. Beszéltünk róla, hogy ezek az angyalok hol jelentek meg? Az ég közepén jelentek meg. Ugye ez kifejezi azt, hogy ez egy központi hely, tehát egy mindenki számára látható, hallható dolog kell, hogy legyen. Beszéltünk arra, hogy ez az angyal vagy angelosz kifejezés, ez itt nem mennyei lényekre utalt, hanem ugye küldött követ, és hát mi vagyunk. Ugye ezek a küldöttek követek, akire Isten az evangéliumot bízta, hiszen már rögtön az első angyalnál látjuk ezt, hogy az örökkévaló evangélium van rábízva, hogy hirdesse minden népnek, nemzetnek, nyelvnek, ágazatnak, stb. Eszünkbe jutott, és fölidéztük Jézus misszió parancsát is, amikor elbúcsúzott a tanítványoktól, hogy tegyetek tanítványa minden népet. Tehát ez a tanítványokra van bízva, és beszéltünk arról, hogy ez a 3 angyali üzenet ugyanakkor nem egy ilyen időben egymás után jelentkező, tehát hogy akkor egyszer ezt kell hirdetni, egyszer azt kell hirdetni, aztán harmadikat, hanem ez így együtt, mint egy csomag van hirdetve, a legvégső időre szól. Ugye az első angyalnak az üzenete, és talán szedjük össze, akkor mi volt ez a 3 angyal üzenet? Az első mire hívta fel a figyelmet? Féljétek az Istent, és néki adjatok tiszteletet, imádjátok a Teremtő Istent. Tehát a Teremtő Isten imádatára hívta fel a figyelmet, és mivel indokolta meg, hogy miért fontos az, hogy az ember Istent imádja, mert eljött az ő ítéletének az órája, tehát közel van. Tehát látjuk azt, hogy ez az utolsó üzenet, ami elhangzik a világ számára. A második angyal, azért nem vetítem még ki, hogy összeszedjük egy picit, a fejünk pörögjön, a következő díj az lenne egyébként. De a második angyalnál miről volt szó? Most egy kicsit ismételni fogunk a másodikból. Egy ókori birodalom köszönt vissza. Babilon. És azt mondtuk, hogy leomlott Babilon. Leomlott Babilon, mert az ő paráznaságának borából itatott meg minden népet. Tehát ugye Babilon leomlása. Na majd ez fog itt visszaköszönni a negyedik angyal hívásánál. Persze egy kicsit másképp, megjelenik ez is, de egy hívás is kapcsolódni fog hozzá. És a harmadik angyal üzenete pedig mire irányította a figyelmet, hogy mi lesz azoknak a sorsa, akik a fenevadat választják. Nem tudom, múlt héten, ha itt voltak, akkor mit kap az, aki a fenevadat választja? Egy bélyeget, nagyon jó. Hova kapja a bélyeget? Kezére vagy a homlokára. Ugye elhangzott biztos, hogy ez nem fizikai jelet kell gondolni, hogy na majd akkor ide raknak egy pecsétet, vagy beültetnek valami csipet, meg mindenféle elképzelések léteznek ugyan, hanem ez szimbólum. Ugye mit szimbolizál például a kéz a Bibliában? A cselekedeteket. És a homlok? Homlok pedig a gondolkodás. Ugye ott van benn Mózes 5. könyvében, amikor Isten azt mondja, ugye szeresd az Urat, Istenedet teljes szívvel, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, és közd ezeket, parancsokat hova? A te homlokodra, szemeid közé, és legyenek jegyül a te kezeden. Na most ez nem annyit jelent, hogy fogjam a Bibliát és ide kötöm, hanem magyarul, meg nem a fejemre kell, tehát nem itt kell, ide kell kötni egy Bibliát. Jelkép, szimbólum. Ezt utánozza a fenevad is valahol. Tehát, hogy az Isten dolgairól gondolkodom, és az Isten kérései szerint cselekszem. Isten parancsolatait cselekszem. Ugye, hogy ne? Ők ugye ezt szó szerint vették, és ezt kötötték. Hát nem a teljes Bibliát, hanem a dobozba, ugye a kis dobozba, ott vannak benne a Bibliának bizonyos részei. Most erre nem akarok kitérni. Ugye tehát különböző rekeszek vannak a dobozba, az egyikben csak egy rekesz van, a másikban négy rekesz. Nem akarok belemenni. De szóval ez innen van, de a sátán is ugye ez jelenik meg, hogy a homlokra vagy kézre akarja rátenni, utánoz, ő mindig utánoz. És hát ugye beszéltünk arról is, vagy elhangzott biztos az is, hogy ugye a sátán mellett lehet vagy tudatosan dönteni, ugye ez a homlok, amikor valaki tényleg tudatosan afelé orientálódik, az Istennel szembefordul, vagy ha csak cselekszi az ember, tehát nem tudatosan teszi, hanem hát úgy van vele, hogy hát végülis mindenki ezt csinálja, hát akkor én is. Hát végülis ebbe születtem, hát én nem is gondolkodom, nekem nem olyan fontos az, hogy mit mond a Biblia, meg stb. Én úgy követek másokat. Én is azt csinálom, mint mások. Tehát így is oda lehet sodródni erre a hamis oldalra, a kettő úton módon. Biztos, hogy elhangzott, hogy van Istennek is egy jele a Bibliában, egy pecsét, ő is elpecsételi az övéit, de ő hova helyezi a pecsétjét? Jelenések könyve 7. fejezete beszél erről, hogy a csapások előtt Isten azt mondja, hogy ne álltsatok addig a földnek, amíg el nem pecsételjük az Istenünk szolgáit. És hol pecsételjük el? A homlokukon. Tehát Isten mellett csak tudatosan lehet dönteni. Oda nem lehet úgy besodródni, hogy hát azt se tudtam, hogy ez a mennyország. Szóval így nem lehet, oda csak tudatosan. És hát ugye erre a tudatos döntésre hívja fel a jelenések könyve számtalan helyen a figyelmet. Például a 7 kisázsai gyülekezetben mi volt az a kulcs szó, amiért az egész 7 kisázsai levél megíródott? Térj meg, térj meg. Dönts, ugye? Gondolkodj el rajta. Döntsd el. Na hát ez volt a három angyal üzenete. Már nem ismétlem el. Csak azért akartam, hogy szedjük össze egy kicsit, kattogjon rajta a fejünk, hogy ugye mi volt ez a három angyalnak az üzenete. És akkor nézzük meg, ugye, hogy jön a negyedik angyal, ez a 18. fejezetben. rögtön fölteti valaki a kérdést, bár szerintem itt nem fogják föltenni a kérdést, mert itt volt 2-3 éve a Jelenések könyvéről egy egész sorozat, és biztos, hogy még emlékeznek rá, hogy elhangzott nem egyszer, hogy a Jelenések könyvét nem úgy írták, hogy elkezdte az elejéről és a végén van a csattanó, hanem a könyvnek a közepére csúcsosodik ki, és természetes egy-egy szimbólum, egy-egy kép több helyen is megjelenik a könyvön belül. Tehát Jézus eljöveteléről olvashatunk már akár a 14. fejezetben, de olvashatunk a 16. fejezet csapásainál is. Sőt, itt is valamilyen szinten az ítéletnek a képe megjelenik, tehát többször fölbukkannak ugyanazok a szimbólumok, tehát ezért nem furcsálkodhatunk már, mivel mi már túl vagyunk egy ilyen Jelenések szemináriumon, hogy hát hogy jön megint ide majd ez a kép, hogy ítéletnek a képe és a hívás. Hát így jön majd ide, és a negyedik angyal, ugye ő lesz az, aki megismétli a három angyal, a Jelenések 14. fejezetének három angyala közül a másodiknak az üzenetét, mégpedig majd hatalmas hanggal fogja ezt megismételni. Így olvassuk 18. fejezetből, ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Ugye nagy hatalommal jön ez az angyal, ez egyrészt vonatkozhat arra a meggyőző erőre, amely az általa hirdetett üzenetet kíséri. Ugye ne felejtkezzünk el, hogy a Szentírásban, amikor az evangélium elindul, hatalmas erőmegnyilvánulások kísérték, csodák kísérték a tanítványoknak a bizonyságtevését. Ugye a legelső ilyen csoda, melyik ünnepen történt, húsvét után jön a 50 napra, a pünkösd, ugye a nyelveknek a csodája, aztán Péter apostol a bénát, Jánossal együtt a templomba, ugye talpra állítja, azt mondja, aranyunk, ezüstünk nincs, de Jézus nevében mondjuk kelj fel és jár, és a béna fölállt, és rengeteg csoda kísérte. Ugye a Biblia úgy jelzi ezt, hogy ez olyan, mint a földnek, így tavasszal a korai eső, ami segít ahhoz, hogy szárba szökjön az elvetett vetemény, hogy kihajtson a mag, és hát ez volt a kereszténységnek, úgymond, amikor kihajtott. És a Biblia beszél arról, hogy nem csak korai eső van, hanem van egy késői eső, ami pedig a teljes beérlelést fogja segíteni. És azt látjuk, az egész Biblián átvonul ez a kép, és ezért vonatkozhat ez a nagy hatalma vala kép arra, hogy Isten az utolsó időben, mielőtt jönnének a csapások, mielőtt minden véget érne, egy utolsó olyan jellegű üzenethirdetést fog megvalósítani, mint ami pünköstkor volt. Meg fog ismétlődni, sőt, ugyanolyan erővel fog megismétlődni a pünkösdi evangélium hirdetés, hát természetesen sokkal nagyobb mérvűen, mert már nem csak 11, meg a hozzájuk csatlakozó emberek azok, akik hirdetik, és nem csak Jeruzsálemben, hanem az egész világon azok, akik hűségesek, akiknél ott van a szentek békességes tűrése. Mit olvastunk még? Akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye, tehát ezek a szenteknek a jellemző. Tehát akik ezt csinálják, ők hirdetni fogják. Ők azok, akiket ez az angyal így képvisel, vagy szimbolizál. Tehát ugyanilyen erővel fognak megjelenni. Joel prófétáról lesz majd szó. Például ő beszél erről a késői, korai késői esőnek a megnyilvánulásáról, hogy a fiaitok álmokat látnak, időseitek, véneitek is, stb. Tehát ugyanolyan csodák fognak bekövetkezni, és hát ha azt mondjuk, hogy az utolsó időben élünk, akkor lehet, hogy itt közöttünk ülnek ma proféták, gyógyítók, nem? Lehet, hogy ma még nem jön ez így elő, de én hiszem azt, hogy Isten ezt be fogja váltani, ezt az ígéretét. És nekünk nem a nagy nyomorúságra kell készülni, hanem arra, hogy abban az időben én alkalmas legyek arra, hogy ilyen szolgálatot végezzek. Ehhez az kell, hogy már most a kis szolgálatokban is oda tegyem magam az Isten munkájában. Ugye ez az üzenet Isten utolsó figyelmeztetése a bűnvilágában élő emberiség felé. Ugye minden ember előtt világossá fog válni, mi az, amit Isten elvár az engedelmesség feltételeként, és ennek az üzenetnek a hatása alatt minden embernek dönteni kell valamilyen irányban, tehát látni fogjuk, hogy éppen ezért ez egy hívás lesz az egész üzenet. Ugye azt olvassuk erről az angyalról, hogy kiállt a teljes erejéből. Ugye a második angyal is beszélt Babilon leomlásáról, de ott csak annyit olvastunk, hogy másik angyalt is láttam, aki ugye mondta. Tehát ő csak mondta. Itt viszont teljes erejéből, nagy szóval kiáltott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé. Babilonnak a leomlásáról nem akarok külön most már beszélni, hiszen 2 héttel ezelőtt, amikor erről szó volt, megtettük, beszéltünk arról, hogy Babilon ugye Akkádul az Istenek kapuját jelenti, héberül teljesen más, héberül ugye Bábel, az űrzavarnak a képe, és sokkal inkább ez az, ami tovább megy a Biblia jelképtára szerint. Ugye Nimródnál jelenik meg először, ő építi, Bábel tornyáról beszéltünk, ugye a bukás, hogy az ember fölé akart kerülni az Istennek, sőt, hát önmagát akarta megváltani, bebiztosítani ilyen módon. Babilon, mint nagyváros, 6-szor fordul elő jelenésekben, ugye a 14. fejezettel kezdtük, és aztán további részekben is megjelenik. Ha már Bábelt és Pünkösdöt is megemlítettük, el lehet mondani, hogy ez a két város, vagy két történet egymásnak az ellentét párjai a Szentírásban, hiszen Bábelnél mi történik? Arra törekednek, hogy ők magukat fölmagasztalják és bebiztosítsák. Pünkösnél nem önmagukat akarják megvalósítani, hanem azt a misszió parancsot betölteni, és ennek rendelik alá magukat, amit Isten rájuk bízott. Hogy vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Szamáriában, és a föld végső határáig. Ott a nyelvek, ugye mit történik Bábelnél? A nyelvek összezavar, nem értik egymást az emberek. Itt pedig megtörténik az, hogy a különböző részről érkező emberek mind-mind megértik egymást. Tehát ez a két történet egymásnak ellentét párja is. Tehát ha már így a késői eső meg volt említve, tehát az utolsó nagy evangélium hirdetés, hát megint ez lesz, hogy megint minden ember megértheti, világossá fog válni minden ember előtt, hogy mit akar az Isten, mit fog tenni nem sokára az Isten. És éppen ezért van ennek az angyalnak az üzenete. Ugye a babiloni fogság, ami szintén hát az egyik legtragikusabb kép az Ószövetségben, bár hozzá kell tenni, ugye ez is előre meg volt prófétálva, már Mózes beszél róla. Ha valaki itt volt, amikor vettük végig a bibliai tájakat, és ott jártunk Szamáriában, Ebálhegy, Garizimhegy, az átok és az áldásnak a hegye. Tehát ott már Mózes beszél arról, hogy ha hallgatsz a te Istenednek szavára, akkor áldott leszel a mezőn, áldott a te méhednek gyümölcse, stb. De ha nem hallgatsz, ha nem engedelmeskedsz, akkor átkozott leszel a mezőn, átkozott a méhednek gyümölcse, sőt, hozok majd egy olyan népet, akinek a nyelvét nem ismered, aki vasigát vet a te nyakadba, na hát a babiloni fogságban ez történik, hiszen ezért jön a babiloni fogság, mert nem hallgattak az Istennek a figyelmeztetéseire, és ugye Jeremiás prófétánál ott van a vasiga, valóban egy vasigát vesz föl, és ezzel fejezi ki, hogy hát így jön majd Babilon, és fog fogságba vinni, elhurcolni. Isten házát felgyújtották, írja a Krónikák könyve, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Ugye a babiloni fogság az új babiloni birodalomnak az idejére tehető Nabukodonozor volt, ugye az uralkodó 605-562-ig uralkodott, és három hullámban támadja meg Jeruzsálemet. 605-ben még nem pusztítja el a várost, csupán az előkelőknek a gyermekeit viszi el, valószínű Dániel és társa is ekkor kerülnek Babilonba. 598-ban beveszi Jeruzsálemet, nem fizették az adót, ezért az addigi királyt leváltja, és Citkiáhu lesz az új, vagy Sedékiás, ugye attól függ, milyen fordítást veszünk, lesz az új vazallus. És 586 az a dátum, ugye Ávhó 9-e a héber naptár szerint, amikor a salamoni templomot lerombolják, mindent elpusztítanak Jeruzsálembe. Ugye ez egy érdekes dátum, talán egy picit hadályak meg itt zárójeles ugyan, de nagyon érdekes dolog, hogy amikor Titus seregei 70-ben elfoglalják Jeruzsálemet és lerombolják a második templomot, tehát a heródesi templomot, ugyanezen a hónapban és ugyanezen a napon történt. Én azt hiszem, ez nem véletlen. Mindaket én hiszem azt, hogy Isten ezzel jelzi azt, hogy ez nem a véletlennek a műve, hanem ez az ő akaratával és a tudtával történt. Ő ezt így engedte meg. Egyébként hozzáteszem, hogy a zsidó hagyományban ez az Ávhó 9, ami egyébként ott július vége, augusztus elejére esik, ugye hát másképp van a hold év és a nap év, tehát van eltérés, ezért van ez a kis váltakozás. Ez a leggyászosabb nap. A zsidó hagyomány úgy mondja, hogy ezen a napon történt a bűneset, ezen a napon történt a vízözön, szóval minden rossz, ami létezik a Földön, ezen a napon történt, azt nem tudjuk, tehát arról nincs följegyzés, de hogy a két templom ezen a napon, pontosan ugyanazon a napon pusztult el, ez biztos. Ez erre történelmi följegyzés van, szóval ez nem véletlen. Három fogságba vitel, tehát három hullám úgymond a fogságba vitelnek, és amikor a hazatérés megkezdődik, akkor is három hullámban térnek haza Babilonból a foglyok, tehát ez is így szimbolikus. Itt láthatjuk ugye Jeruzsálemet, és innen viszik el a foglyokat Babilonba. Hát egy elég hosszú út, ugye a termékeny félholdon haladva, nem az arábiai sivatagon keresztül, tehát Nabukodonozor ott közlekedett, több ezer kilométerről beszélünk, tehát azért itt van egy kis távolság a két város között. Tehát el tudjuk képzelni, milyen körülmények között mehettek a foglyok, és vihették a foglyokat oda. Egyébként Babilonról talán néhány adat, Hérodotosz írja később, hogy hát egy hatalmas város volt, 21,5 kilométer volt oldalanként a fala, négyzet alakú volt, és amit még kiemelnék, 25 méter vastagok voltak a falak, ami azért elég széles. Hát szekerek, tehát harci szekerek közlekedtek a várfalakon, és 100 méter magasak voltak ezek a falak, tehát ez olyan 10 emeletes magasságot kell. Hát egy picivel több, mert ugye 93 méter magas mondjuk egy emelet.
Az 30 méter.
Ja, igen. Egy picit több, igen. Jóval több. Igen. Igen, a pécsi pokoli torony, vagy minek hívták. Köszönöm. Igen. És szóval azért bevehetetlennek tartották ezt a várost. Próbálták rekonstruálni, Saddam Hussein idején megépítettek egy ilyen 22 kilométer hosszú városfal részt. Hát ugye ő szerette volna egy kicsit az új Babilont. Hát hol van már persze, de ő csak ilyen 8 méter vastagra építette, hogy a képen is látható. Ugye ami nagyon sok emlék megmaradt még, hát ugye Irak területén én nem voltam, kollégák, akik voltak, az ő képeik voltak ezek. Ugye hát ami mind-mind ebből az időszakból van egy-két kapu, ami még ott maradt. Marduk, ugye ő volt a legfontosabb istenség, oroszlánként szokták ábrázolni, aki egy embert gyűr maga alá, aztán Babilon függőkertjei, hát az ókori Babilonnak már csak a romjai vannak, tehát nincs, nem épült köré semmi. Ugye Szemiramisznak a függőkertjei, szintén Nabukodonozor idejéből kiépített udvarok, imatermek, szökőkutak, emeletes házak, padlófűtés, csatornarendszer. Emlékszünk, Laodíciában is mutattam azt a csatornarendszert, a vízvezetékek rendszerét, tehát ezt nem voltak buta emberek a babilóniaiak. Hát gondoljunk bele, hogy ők már tehát a 60 másodperc, meg, tehát az a 60-as rendszer, ez tőlük jön. Csillagászatba, orvostudományba, hát teljesen élen jártak, szóval egy nagyon bölcs dolgokat írtak le és használtak. Napkeleti bölcsek, ugye szintén, tehát erről a vidékről származnak. Tehát egy nagyon nagy koponyák voltak, úgymond. Pergamon múzeumban, ha elmegy valaki, nem csak Pergamonnak a romjait lehet látni, ha valaki egy kicsit beljebb megy, ugye ott van a makettje Babilonnak, és ugye ez a királyi út, tehát a főút mondhatni, a bevonulási útvonal, az Istár kapuval, és hát nem csak makettben van, hanem hát teljes életnagyságban ott van, ahogy ugyanúgy elvitték, és fölállították, rekonstruálták, és hát el lehet sétálni, ha nem is olyan hosszú kilométereken keresztül, de a folyosót is ugye így beborították ezekkel a csempékkel. A leírások szerint 575 oroszlán, sárkány, bika és mindenféle mitológiai lény díszítette ezt az utat, ahol a király bevonult, tehát a király vonulásnak az útja volt. Hát azért el lehet képzelni, hogy ez egy fenséges dolog lehetett. Ha valaki ott jár, akkor ezt meg lehet látni. Ugye az oroszlán, ha Dániel könyvében nézzük Babilonnak a megjelenését, ugye a 7. fejezetben Dániel állatokkal írja le a különböző világbirodalmakat. Hát Babilont mivel jelképezi? Nem véletlen. Az oroszlánnal. Emlékszünk, a jelenések könyvében is a városoknak a jellemzője, az megjelenik a levelekben. Tehát a Biblia használja már Dániel könyvében is az adott birodalmakra jellemző dolgokat. Ugye például Görögországot, Nagy Sándornak a birodalmát, ami gyorsan kiterjed, ugye azt milyen állat jelzi? Párduc. Hát nem véletlen, ugye, mert az gyors, és azt olvassuk, az a párduc négy fejű, mert hány hadvezére volt aztán a birodalomnak, hány részre szakadt. Erről beszéltünk eleget itt a hét kis erzsély gyülekezetnél. Emlékszünk ezekre a Ptolemaiosz, Szeleukosz, Lizimachosz, meg stb. Nevekre? Ugye ezeket emlegettem itt nagy bőszen. Ugye, tehát őróluk van szó. Bevehetetlenek tartották Babilont, mégis elpusztult. Tudjuk, az Belsazár lakomáján történik ez meg. Kéz a falon egy írással jelenik meg, tehát egy emberi kéz, de nem ember írja, és ugye azt írja föl, megmérettettél, hiával találtattál, és hát ugye ezen az éjszakán a médek és a perzsák elfoglalják Babilont 539-ben Krisztus előtt, tehát az Eufrátesznek a folyót elterelik, és a folyó mederben, tehát nem a falakat törik át, az lehetetlen lett volna, de besétálnak a folyó medren keresztül. Viszont, ugye kiadja Cirusz a rendeletet, haza lehet térni, de történik valami. Történik valami. Hát gondoljunk bele, Jeremiás már előre látja, és már ő leírja ezt, ugye fussatok ki Babilonból, ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el a gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet néki érdem szerint, megrészegíti a földet, nemzetek ittak borából, azért borondultak meg a nemzetek. Erről már beszéltünk, ez a haragjának borával, meg paráznosságának borával itatott meg népeket. De miért mondja azt Jeremiás, hogy fussatok ki belőle? Mert amikor kiadja Círusz a rendeletet, hát egy hatalmas dilemma előtt állnak azok, akik fogságba lettek vive. Ha még egyáltalán ugyanaz a generáció, nem pedig az utódaik, mert ugye már azért 70 év eltelik lassan az első fogságba viteltől, az első hullámtól, és mit csináltak? Letelepedtek, egzisztenciájuk volt, beilleszkedtek ott a babiloni társadalomba, és most Isten azt mondja, hogy most menjünk vissza, na de mi vár otthon? Mivé vált Jeruzsálem? Nincs ház, ahova menjünk. Megint építkezzünk. A romokból. Tegyük mindent rendbe. Meg hány ezer kilométert kell utazni? Láttuk. Önök bevállalnák? Hogy megint elég... De hát itt már jó helyünk van. Nem bántanak, mert igazán nem bántanak. Hát hagynak bennünket. Jó, hát nem... Mi vagyunk az elit mindenbe, de azért sokan az elitbe tartoztak már. Hát Dániel és társa is oda tartoztak. Érdekes mód a Perzsa birodalom idején Dániel ugyanúgy megmaradta maga vezető tisztségébe. Tehát nagyon jól végezte a feladatát. Sőt, tudjuk azt, hogy Nehémiás is pohárnoki tisztségig vitte, ami azért nem kis feladat, mert hát ez annyit jelent, hogy a király rábízta az életét. Ugye? Tehát neki kellett megkóstolgatni a dolgokat, szóval azért ez egy felelős állás volt, és hát nem kis tisztség volt. Haza akartak menni? Nem akartak hazamenni. Hát olyan jól megvagyunk itt, olyan jól érezzük itt magunkat, Babilonban. Most már jó perzsák birodalom lett, de nem akarunk hazamenni. Ezért kellett elmondani. Egyébként egy nagyon jó képet ad erről Eszter könyve, ami egy pozitív könyv, de azért felfedezhető benne az, hogy itt nagyon is az Istennek közbe kellett szólnia. Hát gondoljunk bele, hogy kezdődik ez a könyv, hogy hívják maga a főszereplő Eszter, ez se zsidó név, ez is egy perzsa név, de hogy hívják a nagybácsit, aki ugye Márdokeus. Melyik? Milyen név ez megint? Nem Héber név. Hogy hívták a főistent Babilonban? Marduk. Márdokeus. Hát ez van benne. Hát hogy adhat egy zsidó ember ilyen nevet a gyerekének? És aztán mit mondom Eszternek a Márdokeus, amikor oda kerül erre a szépségversenyre? Ne mondd meg, hogy zsidó vagy. Ezt nem kell tudni senkinek. Mi ugyanolyanok vagyunk, mint ő. Tehát ez a teljes asszimilációnak a képe, ami itt megjelenik. Mi is ugyanolyan nevet viseljünk, mi is ugyanúgy éljünk. És ugye ott aztán Isten hozza úgy a szituációt, hogy szint kell vallani, amikor jön Hámán, és akkor le kell borulni előtte, de Márdokeus nem borul le, és akkor már el kell mondani, hogy miért nem borulsz le. És akkor mondja el azt, hogy hát én zsidó vagyok. De egész odáig nem hangzik el. Tehát ez így a felszín alatt, ez a, hogy hívják, ez a sötétben bujkáló ellenforradalmárként ott megbújva, ott valami, tehát ne tudja senki, ne. És akkor ugye ezt mondja Eszternek is, amikor kijön a rendelet, hogy meg fogják ölni a zsidókat, mit gondolsz, te majd megúszol? Hát ki fog rólad is majd ki fog derülni. Tehát ott van benne ez az asszimiláció, hogy már olyan jó nekünk itt, és az Isten alakítja úgy a dolgokat, hogy ne érezzétek magatokat ennyire jól, hanem tessék hazamenni, fussatok ki már belőle én népen. Gyertek haza, Isten hazahívja az ő népét. És mi hangzik el a Jelenések könyvében, utolsó üzenetként, leomlott Babilon, és mit mond Isten? Így folytatja, leomlott Babilon, lett ugye mindenféle undokságnak, ördögnek a lakhelyévé, és hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, ne kapjatok a csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Isten hazahívja az ő népét az utolsó időben, és miből? Babilonból. Azt mondja, hát Babilonban vagytok, tehát ki kéne jönni. De hát itt olyan kényelmes, nem? Mindenünk megvan, nem kell, most haza kéne menni, akkor ott erőfeszítés, akkor egy fáradtságos út, mindent újjáépíteni, régi romokat megél. Na nem, ez nem kell. Ez nekünk nem kell. Hol van ma Babilon? Erről beszéltünk. Mi a Babilon? Említettem Luthert, ugye, aki azt mondta, hogy hát igen, a katolikus egyház ez a Babilon. Na de, hát tegyük föl a kérdést, hát, ha a katolikus egyház a Babilon, akkor csak átmegyek egy másik templomba, és akkor már jó. Ott már nem veszélyeztet engem semmi, ott én már nem Babilon, ott már az Új Jeruzsálemben vagyok. Ja, említettem azt, hogy itt nem egy helyre kell gondolni, nem egy földrajzi hely Babilon elsősorban. Ez egy gondolkodásmód. Az Isten ellenes lázadásnak a megfogalmazása, amikor Isten igéjét félreteszik, helyettesítik emberi tanokkal, törvényét megmásítják, amikor a világ befolyása elárasztja a gyülekezetet, amikor a környezetünknek akarunk megfelelni, nem az Istennek, amikor pogány szokások, rítusok, bálványok megszokottá válnak, sőt, nem hogy megszokottá válnak, hanem ezek azok, amik követendővé is válnak, amikor világi hatalom, befolyás, hírnév, pénz mindennél fontosabbá válik. Amikor ez a gondolkodás uralja az embert, ez a Babilon állapota. A Babilon lelkülete, a Babilon bora hatása alá kerül az ember, és Isten ebből akar kihívni bennünket. Ebből az állapotból akar bennünket megszabadítani. Azt mondja, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben. Ne kapjatok a csapásokból. Sokan föltették, hát hogy fér össze a szerető Isten képével az, hogy hát most itt csapás, meg pusztítás, meg pusztulásnak a képe. Hát ő az, aki szereti az embert, hát hogyan akarná elpusztítani? Hát eszünkbe juthat ugye itt a képen, amit látunk, az egyik az ott a bárka úszik ott a távolba, és integetnek felé, kapaszkodnának föl a bárkára emberek, Noé bárkája története. Ha emlékszünk erre a történetre, ugye Noé, amikor építi a bárkát, közben prédikál arról, hogy fog jönni az özönvíz. Hány évig prédikált? Tudjuk, akkor még hosszabb ideig éltek az emberek, Noé is több mint 600 évig élt, és 120 évig prédikált arról, hogy jön az özönvíz, de itt a bárka, be lehet menni a bárkába. Hány ember ment be a bárkába végül? Azt olvassuk, 8 ember. Lett volna még hely, nem ebben volt a baj. Csak az emberek nem erre figyeltek. Jézus azt mondja, hogy az utolsó időben olyan lesz az emberiség állapot, ami Noé napjaiban, esznek, isznak, házasodnak, de nem figyelnek rá. Nem veszik észbe. Vagy beszéltünk Lót feleségről, ugye a másik kép ezt próbálja, ott visszatekint Lót, Szodoma és Gomora. Ugye, amikor a kényelem, tehát fussatok ki, gyertek ki, de Isten nem akar elpusztítani, de bekényszeríteni a mennybe se fog senkit. Aki nem akar, ő nem fogja bekényszeríteni. Neked már pedig akkor is be kell jönnöd. Ő a bűnt el akarja törölni, ne legyen többé szenvedés, ne legyen többé gonoszság ezen a földön, és aki ebbe kapaszkodik, akinek ez a fontosabb, mint Lót feleségének az a sok förtelem, ami ott az zajlott, hát akkor vele együtt pusztul el. Isten nem ezt akarja. Ugye mi az Isten akarata? Itt Péter apostol leveléből kiírtam az igét. Isten azt akarja, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki se jusson. Ez az ő akarata, a szándéka. Mindent meg is tesz érte. De a döntés az a miénk. Sajnos lesznek emberek, akik úgy döntenek, hogy ők nem fogadják el ezt a hívást. A 18. fejezetben ugye olvasunk arról, hogy meg kell fizetni Babilonnak, fizessetek néki úgy, amint ő fizetett néktek, kétszer kettőszessék meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanannyiból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja a szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok. Ugye ezek a képek már előjöttek korábban is a Jelenések könyvében, az asszonynak a képe, mint az egyháznak a képe, ami elfordul az Istentől, látszólagos hívőknek a csoportja, és itt nem egy egyházat lehetne megnevezni, hanem mindazokat, akik az előbb a Babilonnak az ismertető jeleit elmondtuk, hogy szembejeszkednek Isten törvényével, számukra a pénz a legfontosabb, és a hírnév, és stb. Stb. Tehát ennek a gyűjtő fogalma, de ugyanakkor ez nem csak a Jelenések könyvében jelenik meg ez a kép, hanem Ézsaiás is így beszél Babilonról, ezt mondád, örökre úrnő leszek. Úgyhogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről, és most halld meg ezt, bujálkodó, aki bátorságban ülsz, mindekettő eljön reád nagy hamar egy napon, gyermektelenség és özvegység. Mit mondott magáról? Úrnő leszek, és nem leszek meddő, nem leszek özvegy. És Ézsaiás már mondja, hogy te pedig az leszel. Teljességükben jönnek el reád, noha gazdag vagy varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod. Tehát itt láthatjuk azt, hogy itt akár a spiritizmust is meg lehet említeni, ami szintén a Babilonnak a gyűjtő fogalmába bele tartozik. Hirtelen vég, ezt olvastuk Ézsaiásnál, hogy hirtelen jön majd rád, de ezt mondja itt a Jelenések könyve, egy nap jönnek ő rá az ő csapásai, egy órában jött el az ítéleted. Tesszalonikai levélben azt mondja Pál apostol, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, akkor hirtelen szakad rájuk a veszedelem. Tehát egy kicsit olyan kép ez, mint ami Noé napjainak a napjaiban lehetett, hogy amikor Noé bement a bárkába, 7 napig még nem esett az eső. Már bezárult a bárka ajta, és ugye el tudom képzelni, hogy akik ott kinn álltak és nézték, na hát, ez az őrült, ott van benne az állatokkal, azoknak azért van szaga, szerintem, meg minden. Hát ez a bolond, most aztán, ugye, tehát amikor mindenki azt hiszi, hogy Isten ítélete ugyan, hát mi itt megcsináljuk a békeországot, már minden béke, biztos, már minden úgy rendeződött, és akkor mi történik? Zúgy. Leszakad az ég, ugye Noénál, és akkor jön az Istennek a végső ítélete. Nem a terrorizmus, az Isten ítélete jön. Azok a csapások, amiről olvastunk a Jelenések könyvében, fekélyek, a vizek mind vérré válnak, és a többi, és a többi. Tehát azok számára lesznek ugye a fekélyek. Ki kell lesz a fekély? Jelenések könyve 16. fejezetét, ha nézzük. Jel van rajtuk, de kinek a jele van rajtuk? Így van, a fenevadnak a bélyege, akiken a fenevad bélyege van, így mondja a Károly Fordítás, azokon fognak csak, akiken az Isten pecsétje van, azokon nem. És itt már látjuk, hogy itt már annyira szemmel látható a különbség, tehát itt már nem lehet, ma még nem lehet elmondani, ki melyik csoportba tartozik, de amikor már ezek a csapások jönnek, ugye ott már nincs megtérés, kegyelemidő lejárt, mindenki döntött, ahogy döntött, kész. Tehát ott már láthatóvá válik. És azt olvasjuk, ez hirtelen fog bekövetkezni. Egy nap, vége, elpusztul Babilon. És milyen szomorú látni azt, itt a 18. fejezetben, hogy az emberek ugye hát siránkoznak, de mit siratnak? Nem megtérnek az Istenhez. Ezt a 16. fejezet is többször elmondja, hogy nemhogy megtérnének az ő Istenük, hanem gyalázzák, szidalmazzák az Istent, és siratják, igen, az elveszített lehetőségüket. Siratják azt a hatalmat, amit addig kaptak a szövetségesüktől, ugye a vízből följövő fenevattól, meg a földből följövő fenevattól, ezt siratják. Siratják a gazdagságot, a kereskedőket itt. Le van írva, 11. versben. Áruikat már senki nem veszi meg. Hát gondoljunk bele, az utolsó ítéletkor mit ér a pénzünk? Nem állhatok oda az Isten elé, és azt mondom, hogy hát Uram, hát itt van 1 millió, engedjél már be, légy szíves a mennyország. Na jó, még a bankszámlámon is van, majd kiveszem még a lekötött nyugdíj, nem tudom én mit, még a lekötött, a házamat is odadom neked. Cseréljük be. Hát ilyen nincsen. Hát siratják, ezt siratják. Mert nem mennyei kincseket gyűjtöttek, ahogy Jézus mondja ugye a hegyi beszédben, hogy mennyei kincseket gyűjtsetek, ne a földit, amit a rozsda megemész, meg a moly, meg a tolvajok ellopják. Szóval a lehetőséget siratják. Nem a saját bűneiken sírnak, nem bánják azt, amit tesznek. Ez az egyik csoport. Természetes, van egy másik csoport, akik kifutnak. Egy másik csoport, akik fölébrednek és felkelnek az alvó közömbös állapotukból, akikről már Laodiceánál beszéltünk, akik beengedik Jézust az ajtón. Ők azok, akik az Isten dicsősége, akiken az Isten dicsősége megnyugodott, és ez meg is látszik rajtuk, az az életükben. Akik az Isten igéből való világosság minden sugarát örömmel fogadják, akiknek élete Isten segítségével megváltozott, és így Isten világító eszközei lettek. Hiszen erre vagyunk mi elhívva, kihívva. Ugye két város Jelenések könyvében, ami ütközik egymással, az egyik a Babilon. Minden ember Babilonból indul egyébként. A bűnből indul. A saját magunk erőfeszítéseiből, az önmegváltásból indulunk. És a megváltó onnan hív ki bennünket. A nagy parázna, ugye így beszél róla János. És Jeruzsálem, ahova pedig tartunk, hát már nem ez a Jeruzsálem, ami a képen van, hanem az új Jeruzsálem, az a Jeruzsálem, ahol már nincs szenvedés, nincs halál, semmi nincs, ami a földi szenvedésnek a nyomát tükrözné. És ez a két város itt, ami megnyilvánul a Szentírásban. Mit jelent kifutni Babilonból? Ahogy említettem, egyik templomból átmegyek a másik templomba, de ugyanúgy élek. Ez jelenti Babilon. És akkor én már biztos, hogy a Jeruzsálemnek a tagja vagyok. Az új Jeruzsálemnek a tagja vagyok, mert bekerültem egy más gyülekezetnek a névsorába. A babiloni gondolkodást el kell hagyni. Kifutni Babilonból elsősorban ez, a megtérés, a valóságosan az Istenhez térni. Hűségesnek lenni ő hozzá. Nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, ugye nem elvonulni kell, meg kivonulni, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Amikor az Isten igéje mellett tisztán megáll az ember, meg akar állni az ember. Miért vagyunk mi kihívva? Ugye az egyház szó, eklézsia, ez magában hordozza ezt a kihívást egyébként, mert kihívottak közössége. Ugye ek vagy ex, előtag, ez a ki valahonnan, tehát kihívottak közössége vagyunk. Miért vagyunk kihívva? Péter apostol azt mondja, ti választott nemzet, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való név vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott, ugye fussatok ki, az önző életetekből fussatok ki, az önzésből, meg a Babilon borával való élésből fussatok ki, és mit csináljatok? A negyedik angyal, kit jelképez? Akit Isten birtokba vesz, és rajta keresztül hirdeti ezt a hívást. Hát remélem, hogy én, meg mi, akik itt vagyunk. Mi ezt akarjuk hirdetni. És az egész életünket, tehát nem csak a szavainkkal, hanem az életünkkel is ezt kell hirdetni, hogy mit tett velem az Isten. Emlékszünk, a 7 kisázsai gyülekezeti levélben is megjelenik ez a kép. ott, amikor Efézusnál beszéltünk, az első szeretetet elhagytad, és emlékezzél meg, hogy honnan, hogyan kaptad, hogyan kezdődött, beszéltünk erről. Hogy hogyan szólított meg téged az Isten, hogy hogyan hívott ki abból a sötétségből egy világosságra. Erről beszéljünk, és ezt mondjuk el. Én azt hiszem, hogy így húsvét az egyik legjobb alkalom erre, amikor az ember elmondhatja gyermekeinek, hozzátartozóinak, amikor leülünk az ünnepi asztalhoz, miről fogunk beszélni. Hát remélem, hogy nem. Beszéljünk, ilyenről is lehet, nem tudom, mindenki hallotta-e, itt a foci meccs eredményé. Lehet erről is beszélni, de ha már ki vagyunk hívva Babilonból, akkor már ne csak ez kösse le a figyelmünket, sőt, ne ez kösse le elsősorban a figyelmünket, hanem mi történt ott húsvétkor, 2000 éve? Valami történt. Valaki valamit tett helyettünk, értünk. Emellett nem mehetünk el szó nélkül keresztény emberként. Ha elmegyünk, akkor még nagyon a Babilonba vagyunk. Akkor még nagyon abban az állapotban vagyunk, hogy, mint Márdokeus, hogy ne is szóljál, nehogy kitudódjon, hogy te keresztény vagy. Nehogy valaki megtudja. De igenis, meg kell, hogy miért ne tudja meg. Ez nem szégyen. Ez nem szégyen. Nekünk ezt hirdetni kell, hogy legalább úgy kéne hirdetni, mint ahogy ott a képen van, hogy mindenki tudja meg. Mindenki hallja meg, mindenki lássa, hogy mi történt az én életemben, a mi életünkben. Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. És miért gyújtották meg ezt a világosságot? Ott a hegyi beszédben azt mondja, nem azért, hogy aztán vék alá rejtsék, hanem világítson mindenkinek. Világítson a többieknek. Hát én azért szeretnék ma este így imádkozni, hogy ez segítsen bennünket a Jóisten. Itt van egy jó alkalom, ahogy említettem, a húsvét. Kérjük Istent, hogy használjon bennünket, mint egy ilyen szócső, ami szócső lehet a mi környezetünk felé. Hajtsuk meg fejünket egy imára. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy te felhívod a figyelmünket arra, hogy az emberi megoldások végleg leomlanak, és ezt tudjuk is, hogy, és látjuk is, hogy az emberek próbáljuk mi megoldani a világnak a gondjait, de nem, hogy kevesebb lenne, hanem inkább többet gyártunk még ezekből a gondokból, problémákból, ellenségeskedésből, egyre több szenvedésből. Köszönjük azt, hogy az igazi megoldást te hozod el, és nekünk nem ezt megcsinálni kell, hanem hirdetni a te megoldásodat, hogy te visszajössz értünk, és magadhoz veszel bennünket, hogy lezárod a bűntörténelmét. Köszönjük a hívást, az ébresztést, hogy fussunk ki végre Babilonból, hogy fussunk ki abból az elkényelmesedett, látszólagos keresztény életünkből, hogy mindazokat a dolgokat, ami Babilonnak a bora, azt tegyük le, és táplálkozzunk, és elégítsük meg magunkat avval a tiszta vízzel, amit te kínálsz, az életvizével, a Szentírás üzenetével. Köszönjük ezt az alkalmat, húsvétnek az alkalmát, amikor szólhatunk, beszélhetünk arról, hogy mit tettél értünk. Elmondhatjuk a mi családjainkban, környezetünkben. Adj nekünk bátorságot, hogy ezt te megtegyük valóban. Amen. És hadd köszönjem meg mindenkinek a figyelmet egy jó kívánsággal. Erdélyben, ahogy szoktak ilyen tájt köszönni, nem tudom ki az, aki ismeri, ki az, aki nem, úgy szoktak ilyen tájt köszönni egymásnak az emberek, hogy Krisztus feltámadt, és valóban feltámadt, így van. Ez a viszont köszönés erre. És így van, Ukrajnában is, tehát így van. Így van. Én azt hiszem, hogy nem csak az ortodoxok köszönnek így Erdélyben, hanem tehát a magyarok is. Hát ez egy általános köszönés húsvét tájt. Jó lenne, ha ezt fölvállalhatnánk mi is, hogy Krisztus feltámadt. Úgyhogy én ebben köszönök el önöktől, kellemes ünnepet kívánva, és jövő héten szerdán találkozunk, az ünnep után találkozunk, mégpedig Mikás könyvébe fogjuk beleásni magunkat egy picit. Hát amennyit az idő engedi, mert nem egy rövid könyv amúgy, de több fejezeten keresztül, meg szerteágazó a téma, de én tudom azt, hogy a legfőbb dolgokat László ki fogja emelni, és ezeket megismerhetjük, és főleg igyekszünk mindig az aktualitását megkeresni, hogy a mai napon mit üzenhet számunkra, úgyhogy jövő héten már Ószövetség és Mikiás, de addig is kellemes ünnepet mindenkinek. Köszönöm.